Európa összességében 3,8%-kal kevesebb energiát használt fel 2022-ben, mint az azt megelőző évben. A fűtési szezonban várhatóan végig 50 euró körül alakul a földgáz világpiaci ára. A Washington Post szerint egy ukrán ezredes szervezhette meg az északi áramlat földgázvezeték tavaly szeptemberi felrobbantását. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Míg világszerte nagyjából 1%-kal nőtt, Európában csak nem 4%-kal csökkent az elsődleges energiafelhasználás, az Energy Institute KPMG-vel készített nemzetközi kutatása szerint. A tanulmányban az áll, hogy Európában ugyan nem nőtt a szénfelhasználás, a világ azonban 2022-ben többet égetett el ebből az energiahordozóból, mint eddig bármelyik évben. A részletekről Losonczy Gézát, a KPMG energetikai tanácsadás szektorvezetőjét hallják.
Az mindenképpen egy kulcsüzenet, hogy az energiafelhasználás kismértékben tovább növekedett a világon, tehát nem következett be fordulat, ez egyébként köszönhető elsősorban Kínának, Indiának és alapvetően az európai és észak-amerikai kontinensen kívüli területnek. Ami egy másik meglepő és talán kicsit elszomorító eredmény volt, az az, hogy a széndioxid kibocsátás is növekedett. Bár a növekedésnek a mértéke az csökkenő tendenciájú, de még mindig több, mint korábban volt. A harmadik kulcsüzenet, amit szerintem azért érdemes megemlíteni, és az örömteli, hogy mindamellett, hogy nőtt az energiafelhasználás, ennél nagyobb mértékben nőtt a megújuló energiáknak a termelése. Ebből fakadóan a nem megújuló energiáknak a termelése az csökkent. Viszont a nem megújuló energiákból még mindig nagyon jelentős a szénfelhasználás, és ebben szintén érdemi csökkenés nem történt. Szintén alapvetően Kínához és Indiához kapcsolódik. Ebben szemben Európában ettől jóval kedvezőbb a helyzet, és Magyarországon is. Tehát Európában mind az energiafelhasználás, mind a széndioxid kibocsátás, mind pedig a szénfelhasználás jelentős mértékben csökkent, és hasonló a tendencia Magyarországon is.
Milyen hosszabb távú trendek látszódnak, illetve a COVID és a háborúk milyen hatással vannak ezekre a trendekre?
Hosszabb távú trendként azt gondolom, hogy az mindenképpen megállapítható, hogy a világ azért abba az irányba halad, hogy remélhetőleg meg fog állni a széndioxid kibocsátásnak a növekedése, sőt csökkenő tendenciába fog fordulni. Ezt alapozom arra, hogy mindenhol nagyon nagy mértékű megújuló energia felhasználásnak a fejlesztése, és ez előbb-utóbb eredményre fog vezetni, és ki fogja szorítani a fosszilis energiahordozókat. További trend az, hogy a földgáz felhasználásnak a szerepe szintén csökkent, bár ez egyébként jelentősen akár elképzelhető, hogy köszönhető rövidtávú hatásoknak is, itt visszacsatlakoznék a COVID-ra és a háborúra is. Ugye a COVID-nak a hatása az egyértelműen egy energiafelhasználás csökkenéshez vezetett, azonban ebből történt egy visszafordulás, és ez a hatás ez gyakorlatilag eliminálódott, viszont a háború hatása és a földgáz árának felemelkedése, ugye az Európában nagyjából a csúcs az háromszorosa volt a korábbiaknak, Egyesült Államokban 50%-os növekedés volt, míg Ázsiában egy nagyjából 180%-os növekedés, ez mind jelentős mértékben a földgázfogyasztás csökkenéséhez vezetett. Érdekes például, hogy Magyarországon még az Európánál is nagyobb mértékben csökkent a földgázfogyasztás. Ez magas árak mellett annak köszönhető, hogy rengetegen váltottak földgázról szilárd tüzelésre, elsősorban fa tüzelésre.
Látszódik az, hogy az energiafelhasználás súlypontja a világban vándorol nyugatról kelet felé? Látható ilyen trend?
Hát az látható, hogy ha kelet alatt értjük a távol-keletet, Indiát, Kínát, akkor ott sokkal nagyobb mértékben nő az energiafelhasználás, mint nyugat alatt értjük Európát és az Egyesült Államokat, vagy az északi kontinenst. Ettől függetlenül energiafelhasználás ugyanúgy Európában és Észak-Amerikában is hatalmas, csak gyakorlatilag a kelet behozza ezt a tendenciát. Illetve keleten még talán nem annyira jelentős a szándék, vagy fontosabb az, hogy el legyenek látva a fogyasztók energiával, mert még mindig nagyon nagy a számossága azoknak a fogyasztóknak, akik ellátatlanok, mint az, hogy megújuló energiával legyen biztosítva a termelés.
Milyen hatással lehet az energia felhasználása, illetve akár, mint említett, az energiatermelésre a fejlődő országok fejlődése, illetve előrehaladása? Mert ugye például Afrikában, illetve Ázsia egyes régióiban is még igencsak alacsony az energia felhasználás, egyszerűen azért, mert az ipar eléggé fejletlen, illetve hát a lakossági felhasználás is viszonylag alacsony. Látszik-e az, hogy a felzárkózás változást hoz, vagy akár drasztikus változást hozhat?
azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy kritikus kérdés a széndioxid kibocsátás, illetve az energia termelésnek a szempontjából. Ugyanis, ahogy említette, ott a egyfőre jutó energiafogyasztás termelés jelentősen elmarad az európai és észak-amerikaitól, ez kapcsolható ahhoz, hogy a értelemszerűen az életszínvonal is alacsonyabb. Amennyiben ezek az országok mind az életszínvonalban, mind az energiafelhasználásban és termelésben felzárkoznak európai, észak-amerikai standardokhoz, akkor ez további jelentős globális energiafogyasztást, termelést eredményez, és az is látszik, hogy itt az elsődleges szándék először az, hogy el legyenek látva a fogyasztók, és a másodlagos szándék az, hogy ez mindez megújuló energiával történjen. Tehát, hogyha széndioxid kibocsátás csökkentéséért folytatott harcra tekintünk, akkor ennek valószínűleg a kulcs területe a fejlődő világok lesznek, és azoknak a növekvő energiaigényének a biztosítása.
Akkor nézzük, hogy az elmúlt esztendőben különböző területenként az energiamix különböző részei hogyan változtak. Mi volt jellemző az olajpiacára?
Olajpiacon az látható volt, hogy nagyjából stabil volt az elhasználást, kismértékben csökkenés látható a COVID-hoz képest. Ami egy másik fontos tendencia volt az olajpiacon, hogy jelentős mértékben növekedtek az árak. És ebből egyébként elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok profitált, hiszen ott nőtt legjobban az olajtermelés, és ott aknázták ki legjobban a növekvő árakat. Tehát alapvetően az olajfogyasztásban nem látszik egyenre érdemi csökkenés. Lehet, hogy majd egyszer a villamosenergiát felhasználó autók elterjedésével változik tendencia, de jelenleg ez nem látszik még.
És az árakban?
Ott alapvetően növekedést láttunk az elmúlt évben. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy rekordot is döntöttek az árak a korábbi évekhez képest. Egyébként szerintem ezt tapasztalják az emberek a benzinkutaknál is, hogy ennyire drágán kellett vásárolni benzint. Tehát mindenképpen sokkal nagyobbak az árak, és ez Európában akár kapcsolatban a háborúhoz is, ami szintén jelentős árfelhajtó hatású volt.
Hasonló hatások érvényesültek legalábbis a háború miatt a földgáz piacán, pláne Európában.
Ha a forgalmat nézzük, akkor a földgáznak a forgalma eltolódott az LNG irányába. Tehát jelentős mértékben megnövekedett elsősorban a katari kitermelés, illetve az amerikai kitermelés, és ezekből fakadó LNG szállítások. Ebben hatalmas növekedés tapasztalható volt. Ezzel párhuzamosan viszont jelentősen lecsökkent a vezetékes földgáz szállításnak a mennyisége. Itt elsősorban a Oroszországból Európába irányuló vezetékes szállítás volt a meghatározó a csökkenésben. Oroszországból Kínába irányuló szállítás az növekedett, de természetesen ez nem tudta ellensúlyozni az európai visszaesést. Az árakban az látszik, hogy mindenhol nagy növekedés volt. A növekedésnek a legsúlyosabb területe az Európa volt. Itt a csúcsár az a korábbiaknak a háromszorosa volt, de én emlékszek egyébként olyan ára is, ami hatszorosa volt a korábbi normalitásnak. Ázsiai árak, itt első inkább a távol-keleti árak, azok nagyjából 180-190%-kal voltak nagyobbak, mint a háború előtti időszakban. És áremelkedés volt tapasztalata az Egyesült Államokban is, pedig ott ugye belső ellátás megoldott, ott nagyjából 50%-os árnövekedést tapasztaltunk.
A globális felhasználásban érezhető volt az, hogy az Európai Unióban csökkent az ipar teljesítménye, illetve a megtakarítás, a lakossági ipari megtakarítás miatt a földgáz felhasználás?
Mindenképpen, tehát globálisan 3,1%-os földgázfelhasználás csökkenést mértünk, és ahogy említette, ez alapvetően Európának köszönhető, és ebben egyébként Magyarország is irányár, sőt Magyarországon még nagyobb volt a földgázfelhasználás csökkenés, mint Európa többi részén. Ez egyébként mind a mellett, hogy az ipari termelés csökkent, jelentős mértékben köszönhető annak is, hogy az európai időjárás tavaly télen sokkal enyhébb volt, mint az előző években. Tehát emiatt a lakosság kevesebb földgázt használt fel, és ahogy említettem, nagyon sokan átálltak fatüzelésre és egyéb szilárd tüzelésre.
Ha a hosszabb távú tendenciákat nézzük, előfordult olyan az elmúlt években, talán a Covid időszakot leszámítva, hogy 2-3%-kal csökkenjen globálisan a földgáz felhasználás?
A Covid előtti időszakot nézzük, akkor ott alapvetően inkább növekedés volt tapasztalható, tehát nem csökkenés. Úgyhogy ez egyértelmű, hogy ez nem fordult elő. Azt gondolom viszont, hogy rendszerűen ez akár lehet, hogy fenn is maradhat, mert ezen az árszinten, ami most azért stabilizálódott, még mindig ez mostani árszint is duplája annak, mint ami korábban volt, és ez az árszinten stabilnak tűnik, és azért egy dupla árú földgázpiac az biztos, hogy stabil keresletcsökkenés fog eredményezni.
És említette, hogy a szén kitermelés, pontosabban a szén felhasználás az növekedett 2022-ben. Mit mutatnak a számok?
Ennek a fő motorja Kína, és még inkább India. Egyébként a globális növekedés ez nagyon kismértékű volt, azt hiszem, hogy 1% vagy 2%, tehát inkább én ezt úgy fogalmaznám, hogy nem csökkent, vagy ilyen nulla plusz mértékben növekedett. Ennek a fő oka Kína-India volt, ami ottani energiaellátásnak a biztosítása. Ezzel szemben Európában és Észak-Amerikában jelentősen csökkent a szénfelhasználás. Annak ellenére, hogy egyébként vagy pontosan azért is, mert hogy a szénnek az ára is emelkedett a földgáz árával párhuzamosan. Magyarországon igazándiból nagyon kevés a szénfelhasználás, lignit felhasználás van, de az is gyorsabban, nagyobb értékben csökkent, mint Európában. Ennek részben a környezetvédelmi szempontok voltak, vagy részben pedig az, hogy a Mátrai erőműnek a termelése, illetve a műszaki állapota kisebb termelést tett lehetővé, mint a korábbi években.
A globális villamos energiatermelésben a szén aránya hogyan változott? Kína és India hatása érezhető volt-e?
Érezhető volt, egyértelműen érezhető volt. A globális villamos energiatermelésben a szén nagyjából nem változott, tehát ott is közel stabil volt, és ez ugyanúgy, ahogy általában a szénfelhasználás kapcsán, annak volt köszönhető, hogy Kína és India ezzel biztosította a növekvő ellátást, míg Európában jelentősen csökkent a szénnek a felhasználása, és Magyarországon is jelentősen csökkent a szénnek a felhasználása a villamosenergia termelésben.
A megújuló energiák milyen arányt képviseltek a villamosenergia termelésben, illetve a földgáz. Ez hogyan változott?
Globálisan a megújuló energiáknak a felhasználása, a vízenergiát nem vesszük figyelembe, akkor 6,5%-ról 7,5%-ra növekedett, ami elsősorban köszönhető egyébként részben az európai, részben egyébként a távol-keleti napenergia és szélenergia termelések bővítésének. Ehhez képest a növekedés Európában kisebb mértékű volt, de Európában már ez a termelés, ez úgy emlékszem 13-14%-ot is elérte a megújuló energiából történő villamosenergia ellátás, ami szintén jelentős mértékben alapvetően a napenergiának és a szélenergiának köszönhető. Ugyanakkor ez bár statisztikákból nem látszik, de azt gondolom, hogy ennek az üteme azért is kell, hogy lassuljon, hogyha ez elér egy 14-15%-ot, mert ez az a mennyiség, ami még a napenergia profiljából fakadóan könnyen értékesíthető, és amikor sitanap fedezi a fogyasztóknak a fogyasztását. Ebből való továbblépés az már egy nehezebb út lesz, mert akkor már a energiának a felhasználását abban az időpontban is, amikor fogyasztók már nem tudják elfogyasztani az adott pillanatban megtermelt energiát.
Az, hogy az Európai Unióban igencsak jelentős a napenergia termelésre való ösztönzés, a beruházások is viszonylag magas szinten vannak, globális szinten érezteti a hatását? Látszik az, hogy a megújulók, pláne a napenergia jelentős szerepet vállalna a globális villamosenergia termelésben, vagy ez inkább európai sajátosság?
Először Európa ért el ezen a területen áttörést, ez globálisan is tapasztalható. Hát Afrikában talán kevésbé, de a távol-keleten mindenképpen, illetve az, hogy Európában nagy fejlesztések történnek az előző években, az jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy hatékonyan lehessen és olcsóban előállítani naperőműveket, paneleket, és ez hozzájárult ahhoz, hogy globálisan is meg tudjon indulni a növekedés. Ugyanakkor ami ennek a korlátja, az pont a napenergia termelésnek a profilja, ami a jövőbeni növekedésnek a gátja lehet Európában, majd a világon is, hogyha ennek az aránya eléri a 10-15%-ot, akkor utána abból már nehezebb lesz sokkal tovább lépni.
Losonczi Gézát, a KPMG energetikai tanácsadás szektor vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
Lecser Tamás szerint a háborúk okoztak kockázatokat leszámítva nem láthatóak előre olyan piaci mozgások, amelyek a gázvilágpiaci árát jelentősen megemelnék. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője erről az Inforádiónak nyilatkozott.
Ugye megnézzük az európai tárolói töltöttséget, az lényegében tele van. Sőt, mostanában egyre inkább az látszik, hogy a jóval kockázatosabb Ukrajna felé áramlik a gáz. Ukrajnában viszonylag nagy tárolói kapacitások vannak, amelyeket ugye vissza lehet Európába fordítani. Az októberi időjárás is elég meleg volt, tehát ez sem okozta a kereslet növekedését. A német ipari termelési adatok az elmúlt 3 hónapban pedig rendkívül gyengék voltak, ami szintén azt vetíti előre, hogy az ipar kereslet növekedése idén minimális lesz. Tehát ugye az a két tényező, ami tavaly a keresletet egy 20%-kal csökkentette Európában, a meleg időjárás és az ipar visszaesése, egyelőre ez a két tényező továbbra is fennáll. Úgyhogy én nem látom azt, hogy a mostani szinthez képest miért emelkednénk. Nyilván az időjárás nehéz megjósolni, bár a középtávú időjárási előrejelzések alapvetően melegtelet jósolnak. Az is látszik, hogy az ipari termelés pedig nem igazán halad Európában. Bármilyen cikket olvasok mostában Németországról, az gyakorlatilag a német ipar haláláról és senkülboros kilátásokról ír.
Mennyire kitette az Európát ellátó szállítási infrastruktúra a háborúnak, vagy akár a szabotásnak? Mennyire kell ezt kockázatként számításba venni?
Hát ugye itt a szállítási útvonalaknál mindenképpen a hormuzi szorost kellene kiemelni. Ugye erről azt kell tudni, hogy a globális kőolaj export, ami olyan 45 millió hordó per nap, ebből olyan 21 millió hordó per nap megy át gyakorlatilag minden nap a hormuzi szoroson. Tehát közel a globális kőolaj kereskedelem fele ezen a szakaszon megy át, amit egyébként Irán kontrollál. Ugye ez egy nagyon szűk tengerszoros, és az ott levő szigeteket is egyébként Irán birtokolja, tehát ők ellenőrzik gyakorlatilag ezeket a hajókat, amelyek itt átmennek. A földgáznál is egyébként fontos szerepe van ennek a tengerszorosnak. Ugye Katar, aki az egyik legnagyobb LNG termelő, szintén ezen a szoroson keresztül viszi át a termékeit. Körülbelül egyébként ez az ország jelenti a globális LNG piacnak a 18%-át. Tehát mind a földgáznál, mind a kőolajnál nagyon fontos szerepe van ennek a tengeri útnak. Ha ez valamilyen oknál fogva veszélybe kerül, ami még egyébként soha nem következett be az olajpiacok története során.
Csak fenyegetés szintjén, de ott viszonylag sűrűn.
Igen, de hát ugye tudjuk, hogy a tavalyi évben is láttuk azt, tehát ki gondolta volna, hogy Oroszország ugye 50 év zavartalan termelés és hidegháború és a Szovjetunió összeomlását követően lesz egy olyan pont, amikor a nyugati gázellátást ugye lekapcsolja. Tehát ez egy ilyen fekete hattyúnak gondolt esemény volt ugye a tavalyi évben. Tehát egy ilyen esemény után nem zárhatjuk azt se ki, hogy valamikor, ha annyira eldurvul a politikai konfliktus, akkor lesz itt valami fajta szabotás, vagy valami fajta olyan esemény, ami ennek a szorosnak, ennek a tengeri útnak a szabad használatát gátolja. Tehát elképzelhető ez. Én mondom, egyelőre nem következett be ilyen, de ennek az eseménynek a bekövetkezése, akárha néhány napos esemény is ez, azért az komoly mértékben felborítja a világolaj és földgázpiacát.
És a vezetékes szállítás mennyire kitett akár a szabotásnak, akár a háborús konfliktusoknak, ami természetesen Európába irányul és minket érint?
Ez gyakorlatilag minimális, tehát hogy gyakorlatilag a konfliktus miatt, hogy bármilyen vezetékes ellátással probléma legyen, ennek a nagyon kicsi az esélye. Ugye mennek olyan vezetékek, például Törökországon keresztül, amelyek részt vesznek Európa ellátásába, ugye azeri gázt, illetve orosz gázt szállítanak. Tehát ha mondjuk Törökországban történik valamilyen ilyen esemény, ami ugye ez a konfliktus kihat, akkor eznek lehet hatása. De hát ugye Törökország alapvetően ezekből a szállításokból él, ez egy nagyon komoly tranzitbevétel neki. Én nem hiszem, vagy nagyon kis esélyt adok arra, hogy mondjuk Törökországban olyan esemény következzen be, ami az európai gázellátást érinti.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Washington Post amerikai lap saját forrásokra hivatkozva azt állítja, egy ukrán ezredes szervezte meg annak a csapatnak a mozgását, amelyik felrobbantotta az északi áramlat földgázvezetéket tavaly szeptemberben. A cikk szerint az akcióról Zelenszky elnök nem tudott. Kijev korábban tagadta, hogy Ukrajnának szerepe lett volna a szabotázs akcióban. Az Inforádiónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint fenntartásokkal kell fogadni a lapértesülést, mert valódi bizonyíték még nem áll rendelkezésre az incidenssel kapcsolatban. Kis Benedek Józsefet Rozgonyi Ádám kérdezte.
Én úgy gondolom, hogy ezeket a véleményeket erős fenntartásokkal kell fogadni, tudnak, nincs mögötte bizonyíték. Addig, míg bizonyítékot nem tudnak felmutatni, addig ezt elég nehéz elhinni. Egyébként nagyon sok egyéb változat hangzott már el, robbantották már fel ezt az oroszok saját maguknak, robbantották fel az amerikaiak, robbantották fel nyugat-európai országok, de még eddig senki nem tudott előhozni olyan bizonyítékokat, amely egyértelműen arról szólna, hogy akkor tulajdonképpen kik robbantották fel. Az egészen biztos, hogy ennek a vezetéknek a felrobbantásához speciális műszerek kellenek, nagyon jó felkészült emberek, ebben a mélységben pedig olyan eszköz, amivel lehet mozogni, és végre lehet hajtani ezt a feladatot. Tehát magyarul én ezzel azt akarom mondani, hogy ezt nem kispályás játékosok hajtották végre. A következő, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen esetet a Zelenszky jóváhagyása nélkül végre lehetett volna hajtani. Tudnélik, ennek nagyon komoly gazdasági, politikai, katonai vetületei vannak, nemzetközi botránnyal jár, és hát nyilván, hogy ezt nem lehet lehet úgy végrehajtani, hogy egy kis csoport, még akkor is, hogyha ellentétek vannak Ukrajnában a politikai és a katonai vezetők között, mondhatnám azt, hogy az állam és a katonai vezetők között, akkor sem tudna a hadsereg egy ilyet végrehajtani, mert ennek már nem a jövőben, hanem már eddig is nagyon messze menő következményei lettek volna, és az ezredes, hogyha ezt megcsinálta volna úgy, hogy erről nem tud az államfő, akkor ebből nagyon nagy probléma lenne, adott beosztásában bizonyos, hogy nem tartózkodhatna sokáig. Tehát én úgy gondolom, hogy az összeesküvés elméletek közül, ez egy a sok közül, nem vagyok abban biztos, hogy ezt rövid időn belül politikai érdekekből meg fogjuk tudni, hogy kihajtotta végre. Egyébként akik ezért ezzel mélyebben foglalkoznak, nyilván van közelebbi információ azzal kapcsolatban, hogy ki vagy kik vettek ebbe részt, kiknek a bevonásával, kik azok, akik a technikai eszközt biztosították hozzá, és kik azok, akik a végrehajtást csinálták. Nem biztos, hogy a kettő egy országból tevődik össze, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól előre megszervezett akció volt.
Egyébként, hogyha bármilyen bizonyíték lesz, és akkor beigazolódik ez a feltételezés, a NATO-nak van teendője?
A NATO-nak ezzel kapcsolatban nincs feladata, mert ez két országra tartozik, az az egyik dolog. A másik dolog, a NATO ezzel most már nem tud mit kezdeni, ezt a csővezetéket felrobbantották, védelmét meg ugye azoknak kell biztosítani, azoknak az országoknak, akiknek a felső területén van. Tehát a NATO ebben az esetben nem tud ezzel különösebben foglalkozni. Egyébként a NATO-nak van egy olyan szervezete, amely kifejezetten a csővezetékekkel foglalkozik. Nyilván a hadseregek utánpótlása szempontjából nem mindegy az, hogy hogyan tudják mondjuk például a üzemanyagot biztosítani egy adott háborús helyzetben a NATO erőknek. Tehát ilyen szempontból odafigyelnek, de egy ilyen megtörtént esetben a NATO nem vizsgálódik. Ez már az adott országok, illetve nemzetközi szervezeteknek, bíróságoknak a feladata, ennek kiderítése.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.